Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is. A mikrofonnál Domanics András. Egyre nagyobb szerepet kap a humánbiológiai gyógyszerészeti kutatásokban egy akváriumi hal, a zebrahal.
Mindenki igyekszik az emlősöket, és különösen a főemlősökön végzett kísérleteknek a mennyiségét csökkenteni. A másik pedig nyilván egy anyagi vonzat, hogy nagyon gyorsan lehet nagyon sokfajta gyógyszer alapanyagot letesztelni ezen a modellorganizmuson.
Először találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogy a fény részecskéi, azaz a fotonok képesek ütközni egymással.
Ez azért mérföldkő, mert ilyet közvetlenül, tehát az, hogy egy foton megcsúszik egy másik fotonon, ilyet még nem sikerült kimutatni.
Egy trópusi eredetű, mára akváriumi hallá váló állat, a zebrahal egyre fontosabbá válik a humánbiológiai és a gyógyszerészeti kutatásokban. Az alig 6 cm-es állatkán ugyanis jól megfigyelhetőek a fejlődési folyamatok, és így az elváltozások is, mondta Varga Máté, az ELTE természettudományi karának kutatója. Otthon az akváriumban láthatunk mindenféle halakat, gupikat, zebrahalakat. Miért olyan érdekes a zebrahal?
Az, hogy a zebrahal ennyire érdekessé vált, az tulajdonképpen egy kicsit egy véletlennek is köszönhető, hiszen amikor a 20. század második felében elkezdtek olyan modellorganizmusokat keresni a genetikusok, amelyeken különböző fejlődésbiológiai kérdéseket lehet megválaszolni, vagy pedig különböző emberi betegségeket lehet modellezni, akkor nagyon sokan ugye gerinctelen élőlényeket választottak. A két klasszikus példája ennek az egyik, hogy az Ecet muslica vagy Drosophila melanogaster, a másik pedig egy a Cynorhabditis elegans nevű féreg, egy nagyon kicsi mikroszkopikus féreg. Faj. És hát ekkor volt, amikor egy George Streisinger nevű úriember úgy döntött, hogy akkor ő ugye a zebra dánióból csinálna egy modellorganizmust, amihez persze kellett pár tulajdonsága is legyen ennek a kis állatnak, ami előnyös egy genetikus számára. Ilyen az, hogy viszonylag kicsi a mérete, nagyon könnyen fenntartható és nagyon szapora, tehát egy nőstény akár egy hét alatt 100-300 ikrát is rakhat. És hát ezek voltak tulajdonképpen azok a tulajdonságok, amelyek kiemelték a zebra dániót a más akvarisztikai élőlények közéből. Meg hát a szerencse is, hogy tulajdonképpen Streisinger pont erre gondolt. Azóta ugye látjuk, hogy például Japánban egy másik halfaj, egy medaka nevű rizsföldeken élő kisméretű hal lett a népszerű modellorganizmus.
Az ember azt gondolná, hogy az egerek után a következő kísérleti állat, például hogyha gyógyszerekről beszélünk, akkor a majom lehet az ember felé, és nem kvázi visszalépés a hal.
Ez furcsának tűnhet elsőre, hiszen nyilván azt gondolnánk, hogy itt filogenetikailag minél velünk közelebbi rokon fajban érdemes egy gyógyszert tesztelni, és természetesen ezek a dolgok, ezek nem tűnnek el, de hát egyrészt van egy etikai vonatkozás ezen a területen, tehát mindenki igyekszik az emlősöket, és különösen a főemlősökön végzett kísérleteknek a mennyiségét csökkenteni. A másik pedig nyilván egy anyagi vonzat, hogy nagyon gyorsan lehet nagyon sokfajta gyógyszer alapanyagot letesztelni ezen a modellorganizmuson. Tehát ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogyha megnézzük, hogy a költségek meg az idő hogyan viszonyul egy gyógyszer fejlesztésén, akkor látható, hogy az elején, amikor le kell tesztelni nagy mennyiségű gyógyszer alapanyagot, hogy melyik az, amelyik egy gerinces fejlődés számára egyáltalán toxikus, melyik az, amelyik nem toxikus, melyik az, amelyik a kívánt folyamatot befolyásolni tudja, akkor bizony nem mindegy, hogy ugye milyen modellel dolgozunk. És hát az zebra dániónak a relatív olcsósága, illetve az, hogy ugye egy külső megtermékenyítéséről lényről van szó, ahol a fejlődés első percétől kezdve könnyedén tudjuk követni az embrióknak az alakulását, viszonylag kis helyen, ez egy hatalmas előnyé vált, és így nagyon gyorsan tudunk akár több ezer gyógyszer alapanyagot néhány hét leforgás alatt végig tesztelni, hogy melyek azok, amelyeket egyáltalán érdemes lett tovább vinni, és mondjuk akár egy egér, akár egy főemlős modellben később is megvizsgálni.
A gyógyszerkísérleteket említettük, de ha egyet hátralépünk, mi mindent vizsgálhatunk a zebrahal segítségével? Volt olyan példány is, például amelyik az űrben járt.
Az első kísérletek, amikor a zebra dániót elkezdték használni, akkor azok egyértelműen egy fejlődés biológiai, fejlődés genetikai irányban mentek. És az volt a céljuk, hogy megértsük minél jobban, hogy milyen gének játszanak szerepet, főleg a korai fejlődésében egy gerincesnek, hogyan alakulnak ki a főbb testengelyek, hogyan alakulnak ki a főbb szervrendszerek, és az egyes gének, amelyek ezekben a folyamatokban szerepet játszanak, miképpen lépnek kapcsolatban egymással. Ebből a kutatási irányból nőtt ki aztán, elsősorban annak köszönhetően, hogy egyre pontosabban tudtuk a genomnak adott részeit megváltoztatni. Az emberi betegségek minél pontosabb modellezése. Tehát ma már tényleg az a bevett tulajdonképpen gyakorlat, hogyha egy humángenetikus egy új betegség leírásánál úgy érzi, hogy talált egy olyan gént, aminek szerepe lehet annak a tünetegyüttesnek a kialakításában, akkor nagyon gyakran egy zebra alas kutatót fog megkeresni, hogy akkor minél gyorsabban próbáljuk meg megnézni, hogyha ennek a génnek a megfelelőjét elrontjuk zebradánióban, akkor valami hasonló tünetet látunk-e, mint amit az emberben, hiszen az visszaigazolná, hogy az emberi tüneteket is valóban ennek a génnek a meghibásodása okozta.
Említette, hogy Japánban például más halfajt használnak. Összevethetőek így az adatok?
Igen, tehát egyébként egy nagyon érdekes, ez egy ilyen evolúciós-biológiai vonatkozású dolog, hogy a gerinces fajoknak a fele az tulajdonképpen a hal. Hogyha különböző halakat tanulmányozunk, az látszólag ugyanazt csináljuk, de nagyon sok halfaj azért eléggé távol van tulajdonképpen evolúciósan egymástól, így például evolúció-biológiai távlatokban is tudunk bizonyos kérdéseket megválaszolni, de ettől eltekintve is azért ezeknek a fajoknak a genomja eléggé nagy mértékben hasonlít ahhoz, hogy az azonos vagy hasonló fejlődésbiológiai folyamatokat például nagyon hasonló gének befolyásolják. Így számos olyan példa van valóban, hogy például a szemfejlődés apropóján, amit ebben a medaka nevű fajban találtak, az egyben gyakorlatilag alkalmazható volt zebradánióban is.
Ön dolgozik mostanában zebrahalakkal?
Az én csoportom most már itthon 2009 óta foglalkozik ezzel a modellorganizmussal, mi mind a két nagyobb részt végezzük, amit itt az előbb említettem, kutatási irányt, tehát van, mind a korai fejlődésbiológiai kérdéseket próbálunk feltárni zebradánió segítségével, vagy megvizsgálni zebradánió segítségével, illetve nagyon erős mostanában a betegség modellezés irány, amit a különböző kollégákkal, akik akár a Semmelweis Egyetemen, akár az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában dolgoznak, közösen végzünk.
Ez a gyakorlatban mit jelent? Tehát tulajdonképpen mit is kutatnak? Egy picit bontsuk ki.
Az első része a kutatásainknak arra irányul, és ez egy nekem is még a korábbi a doktori disszertációmhoz kapcsolódó téma, hogy milyen gének játszanak szerepet a fejlődés legkorábbi részében, amikor ugye kialakulnak a testtengelyek, és konkrétabban a háthasi, vagy a szaknyelven, szakzsargonban ez dorzoventrális tengelynek nevezett tengely. Egy végül is egy gömbszimmetrikusan induló embrióból hogyan jutunk el oda, hogy megkülönböztetett részek válnak itt ki, tehát kialakul egy háti oldal, és ezzel szemben ki fog alakulni egy hasi oldal. Ma már elég sokat tudunk ennek egyébként a biológiájáról, de még nem minden gént sikerült feltárnunk, nem minden egyes résztvevőjét ismerjük ezeknek a genetikai hálózatoknak, és korábban volt egy munkánk, ahol megpróbáltunk újabb ilyen géneket találni, és ezeknek a vizsgálatát végezzük most is, ez az egyik rész. A másik pedig, ahogy említettem, hogy különböző más csoportokkal kollaborációban emberi betegségeknek a modellezését végezzük, tehát például Tori Kálmán csoportjával, aki Semmelweis Egyetem egyes számú gyerekklinikán dolgozik, különböző veselégtelenségekben potenciálisan szerepet játszó géneknek a zebradániós modelljét készítjük, ezen kívül ugye Váradi András csoportjával is közösen dolgozunk, aki az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában dolgozik, és az ő munkájuk egy ABCC6 nevű transzporter fehérje vizsgálatával foglalkozik, ami egy különleges humán betegségnek az okozója, az a pseudoxantoma elasticum, illetve vannak olyan munkáink is, amik itt az ELTE-n belül Kovács Mihály kutatócsoportjával közösen folynak olyan fehérjéknek a vizsgálatára, amelyeknek a DNS hibajavításban van fontos szerepe, és tudjuk, hogy ezek a gének, hogyha elromlanak emberben, akkor annak mindenféle korai öregedéssel és megnövekedett rákgyakorisággal kapcsolatos következményei vannak, és itt is megpróbáljuk a megfelelő zebradánió mutánsokat, vagyis zebradánió betegségmodelleket előállítani.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.